Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja, engem Bayer Árpádnak hívnak, és folytatjuk az Elfeledett királyaink sorozatot. Mai vendégünk Párosfalvi Tamás, történész, az LKHBTK Történettudományi Intézetének a munkatársa. Szervusz!
Jó reggelt!
Ötödik Lászlóval fogunk kezdeni, és aztán fogunk megérkezni a kedves papához, aki az első Habsburg a magyar trónon. Azért ebbe az irányba megyünk, mert ötödik Lászlót valószínűleg a legtöbben ismeritek Arany Jánosnak a balladájából, vagy az ötödik László operából Meghalt a cselszövő, meg hát neki nagy szerepe van ott Hunyadi János halála környékén meg után, és hát nagyjából a leginkább, amire emlékszünk róla, az az, hogy kivégeztetik Hunyadi Lászlót. Ez csak az operának köszönhető, vagy korábban is ez volt a fő ismertető jele vagy attribútuma?
Bizonyos szempontból igen, tehát hogy ez a 19. századi nemzeti ébredés és annak a történeti gondolkodásra gyakorolt hatása, az az ő mai emlékezetét is alapvetően befolyásolta. Korábban sem volt igazából egy pozitívnak tekintett történeti alak, erről nyilván még hosszasan fogunk értekezni, hogy miért alakult ez így, de szinte kezdettől, vagy nagyon hamar már a 16. századtól rá is elvetült az a Mátyás kultusznak az az árnyék, amelyik tulajdonképpen nem csak a Jagellókat, hanem a Mátyás uralkodását megelőző időszakot is egyfajta zárójelbe, vagy idézőjelbe tette, és aztán ezt vették át a 19. században a tudományos történetírásnak a képviselői, és valóban az ő esetében rendkívül sokat tett hozzá Arany Jánosnak, illetve a Hunyadi László operának a sikere, és a köztudatban való bevésődése, de mai napig is az, hogy meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály, ez szerintem, hát ma már egyre kevésbé sajnos, de talán még az előző néhány generációnak, ugye ez mindig beugrik 5. Lászlóról, illetve a prágai, ha tetszik, mérgezés ugye a Arany János balladából, de azért ebben van egy olyan, hogy és mindig is volt egyfajta együttérzés is, tehát sosem volt egy dominánsan elítélő negatív, mindig volt benne a történetírásban is egyfajta empátia, hiszen tudjuk jól, hogy ez a szegény kis király, ez eleve már fél árván született, hisz az édesapja az Volga Albert meghalt a születése előtt. Édesanyja meghalt, amikor ő 2,5 esztendős volt, és ő maga is meghalt alig több mint 17 éves korában, Prágában, 57. novemberében. Tehát, hogy gyakorlatilag azért, miközben nyilván nagyon sok jót már csak ezért tudtak róla elmondani, hiszen nem nagyon volt neki uralkodó életműve, de azért mindig volt egyfajta pozitív, mondjuk ellentétben a Jagellókkal, mindig volt egyfajta empátia, tehát hogy azért sajnáljuk ezt a szegény fiatalembert. Lehet, hogy lett volna benne potenciál, de hát ugye neki ezt sodorta el az élet.
Meghalt még születése előtt az apja az uralkodó, és így nő föl lényegében. Ki az, aki őt vállára veszi? Mi az, ami miatt ő nem tűnik el a történelem színpadáról, mint valaki, akinek nincs hátországa? Gondolom, hogy voltak urak, főnemesek, akik azt mondták, hogy nekünk ő lesz a királyunk. Kik voltak ők, és miért döntöttek mellette?
Hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, egy kicsit vissza kell tekinteni Luxemburgi Zsigmond uralkodására. Neki ugyanis nem volt fiú örököse, ennyit talán köztudott, csak egy lánya, Luxemburgi Erzsébet, a későbbi Albert királynak a felesége, akivel Zsigmond jegyezte az egyetlen lányát. Cillei Borbálától született, ez azért még fontos lesz, ugye, hogy azért egy terhelt örökség szegény 5. Lászlói. Viszont Zsigmond mindent megtett annak érdekében, hogy valamiképpen a lányának biztosítsa a trónt, ugye eljegyezte Habsburg Alberttel, osztrák herceggel, de azzal a kikötéssel, hogy amennyiben Albertnek és Erzsébetnek születnek utódai, főképpen fiú utóda, akkor őket fogja illetni a magyar trón. Tehát Erzsébet az Zsigmond magyar és cseh király, római császárnak a kijelölt örököse volt. Annak is tekintette magát, és úgy tűnik, hogy ezt a zsigmondi akaratot, ezt el is ismertek tulajdonképpen az országnak az egész közvéleménye. A baj az, hogy igazából nekik problémájuk Habsburg Alberttel volt. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar politikai elit, mondjuk így, én jobb szeretek rendek helyett így politikai elitről beszélni, szerintem ez közelebb áll a valósághoz, ők elfogadták Erzsébetnek a trónörökösi státuszát, de nem szerették volna Habsburg Albertet a magyar trónon. Ez meghatározta szegény Albertnek a helyzetét, mert hogy a magyar urak nem is igen engedték azt, hogy Zsigmond itt Magyarországon felépítse Albertnek az uralkodói státuszát. Viszont a mi szempontunkból a lényeges az, hogy mivel Erzsébetnek és Albertnek végül is született ha utószülöttként is egy fia 1440. február 21-én, 22-én éjszaka, az ő trónörökösi státuszát elismerték a magyar politikai életnek a berkeiben. Tehát Habsburg László, nevezzük így, később 5. László, az, hogy őt megilleti a magyar trón, ezt általában elismerték. Ez fontos, mert ugye nem arról volt szó, hogy ők előre megbeszélték harmadik Ulászló lengyel király, hogy ő lesz a magyar király, hanem egy párhuzamos folyamat zajlott. Egyfelől volt 5. Lászlónak a fogantatása és születése 1440. februárjában, de mire ő megszületik, addigra a magyar politikának egy másik része egyébként lengyel nyomásra meghívja harmadik Ulászló lengyel királyt a magyar trónra. Ehhez azt kell tudni előzményként, hogy a lengyel jagellók ekkor már évek óta szerették volna megszerezni a cseh, meg a magyar trónt is. Tehát már Zsigmond halála idején volt egy erős nyomás a lengyelek részéről. Ők azt akarták, hogy a már ekkor meglévő két Habsburg hercegnőt, 5. Lászlónak a nővéreit, Erzsébetet és Annát, jegyezze el Zsigmond, majd később Albert, a két jagelló herceggel, Ulászlóval, a későbbi magyar királlyal és Kázmér herceggel, későbbi lengyel királlyal. Tehát volt egy erős nyomás a jagellók részéről, ez nem nagyon van benne a köztudatban, és volt egy magyar bárói csoport, akik ezt a jagelló igényt, ezt támogatták más Zsigmond életében is. Tehát ők voltak azok, akik tulajdonképpen szembe helyezkedtek kezdettől 5. Lászlónak a trónigényével, vagy a trónörökösi jogaival, és igyekeztek ugye behozni 3. Ulászló lengyel királyt, a későbbi 1. Ulászló magyar királyt. Ez 1440 eleje. Február-március, amikor egyrészt megszületik 5. László, másrészt ugye egy magyar küldöttség tárgyal Krakkóban 3. Ulászlónak a lengyel királya választásáról. És erre válasz Erzsébet, Luxemburg Erzsébetnek az akciója, hogy ellopatja Visegrádról a magyar Szent Koronát, és hogy gyakorlatilag lehetetlené tegye 3. Ulászlónak a magyar trónnak a megszerzését, megkoronáztatja Székesfehérváron ezt a kis csecsemő 2,5 hónapos fiúgyermeket, és magával viszi a koronát is, meg 5. Lászlót is, hát előbb Győrbe, aztán Pozsonyba, miközben 3. Ulászló, akit ez nem tántorít el, megindul a seregével Magyarországra, és megkezdődik egy polgárháború. És úgy kerül 5. László a Szent Koronával együtt 3. Habsburg Frigyes őrizete alá, a későbbi 3. Frigyes római császár, ekkor még csak Steyr herceg egyébként, hogy Erzsébet, mikor a lengyel-magyar csapatok ugye egyre kijjek szorítják őt az ország területén, nyugati irányban, elfogy a pénze, és végül jobb hián kénytelen 5. Lászlót, a kisfiát és a Szent Koronát nem zálogba adja a koronát, ezt hangsúlyozzuk, mert ez is egy közkeletű tévedés. A saját királynői koronáját az valóban zálogba veti Frigyesnek, de a Szent Koronát a fiával együtt hangsúlyozottan rábízza Frigyes őrizetére, tehát nincs szó zálogba vetésről, sőt, ez 1440. novemberben történik, azzal a kikötéssel adja át a kisfiút és a koronát Frigyesnek, hogyha tud Magyarországon olyan helyet szerezni, olyan várat, ahol a kis királyt és a koronát biztonságba tudja helyezni, akkor Frigyes köteles visszaadni őket. Nyilván hülye lenne megtenni Frigyes, tehát attól kezdve, hogy ő novemberben átveszi Lászlót és a koronát, ettől kezdve nem is adja vissza gyakorlatilag Lászlót 12 éven keresztül, a koronát pedig ugye 24 éven keresztül tartja magánál majd.
Ahogy beszélsz róla, nekem az rajzolódik ki, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire felel meg a valóságnak, hogy itt az egész közép-európai régióért zajlik egy vetélkedés a jagellók és a Habsburgok között nagyjából, ki tud több királyságot a családon belül elosztani, és hogyha ezen tovább lehet menni, akkor Magyarországon meg ennek talán leképeződése a saját tudásom meg, amiről eddig szó volt az alapján, a cillei meg a hunyadi vonal, a cillei ugye luxemburgi Zsigmondnak és Habsburg Albertnek, tehát a Habsburg háznak a rokonsága lényegében, a hunyadi ág pedig hát Ulászló mellett van ott, nyilván ez egy idő pillanatban lehet igaz, de ez a képlet így, hogy két nagyház Közép-Európáért és két, hát nem is tudom, nagy család vagy liga Magyarországon belül a két oldalon felsorakozik, ez mennyire valós kép, vagy miben tévedek?
A kép teljesen helytálló, legalábbis milyen kiindulási pont. Azt nagyon fontos látni, hogy Magyarország azért ekkor, hogy az oszmánok nézsék, ekkor érkeznek. Azért megjegyzem, nagyon fontos szerepet játszik Ulászló megválasztásában is, illetve abban, hogy végül az ország nagyobbik része Ulászló mellé áll, hiszen amint ezt meg is mondják Erzsébetnek, ez egy sokszor citált mondat, amikor megérkeznek a Krakóból a magyar követek Erzsébet Komáromi udvarába, akkor azt mondják, hogy felséges asszony, a gyermekét akkor sem ismernék a királyunknak, hogyha 10 éves volna, hiszen akkor sem volna alkalmas arra, hogy oszmánokkal szemben az élünk rá. Tehát hogy ez egy nagyon fontos szempont, ekkor válik igazán fontossá. Ne felejtsük el, hogy 1439-ben foglalják el oszmánok Szendrőt, a Szerb-despoták fővárosát, és egy évvel később ostrovára veszik először Nándorfehérvárt. Dacára ennek a Magyar Királyság, és ez már Zsigmond idején is így volt, ennek a közép-kelet-európai, hát sokféleképpen szoktuk ezt hívni, térségnek a legfontosabb darabja. Legnagyobb, legnépesebb és katonailag a leghatalmasabb. Ez a lengyel, cseh, osztrák, illetve balkáni régió. Tehát mondhatnak azt, hogy dél-közép-kelet-európa, mindegy. Tehát a legfontosabb darabja ennek, és igen, ekkor indul meg az a fajta Habsburg-Jagelló rivalizálás, amely aztán ettől kezdve elég hosszú ideig meg is határozza ennek a térségnek a sorsát. A Jagellók ekkor emelkednek fel, ez a második generáció, ne felejtsük el, Ulászlót követően az ő gyermekei. És az fontos egyébként, hogy a magyar történetírás hagyományos felfogásával szemben itt nem ez a lengyel-magyar két jó barát korai manifestáció ez, hanem egy nagyon agresszíven terjeszkedő, egyébként kelet és nyugat felé is agresszíven terjeszkedő Jagelló dinasztia. Ugye Litvánia, de aztán gondoljunk majd ugye Oroszország felé, Moldva vazalusi státusza, illetve a magyar trónnak az igénye. És gyakorlatilag annyiban igen a Hunyadi kérdés, annyiban ennek a leképeződése, hogy Hunyadi János, aki ismeretlen származású, maradjunk annyiban így szépen elkerülve a problémát, de nem egy előkelő családnak a sarja, ő annak köszönheti a felemelkedését, hogy itt kitör egy polgárháború. Ezt én többször is leírtam, megfogalmaztam, ebbe sem szoktunk belegondolni, hogy tudnélik, hogyha nincs polgárháború Magyarországon. Akár 5. Lászlót ismerik el egyhangúan, akár 3. Ulászló tudja az országot elfoglalni problémamentesen, akkor annak az esélye, hogy Hunyadi János képes kiverekedni magát az ismeretlenség homályából, és olyan tekintélyre tenni szert, amilyen aztán szert tesz, hát nagyon csekély lett volna. Tehát annyit mondjuk, mindenképpen meg lehet kockáztatni, hogyha nincs ez a 2,5 évig tartó polgárháború, akkor valószínűleg Hunyadi Mátyás sosem lépett volna a magyar trónra, mert egészen más irányt vett. Ez persze történelmietlen, majd azt fogják mondani a hallgatók és meg a kollégák is, de azért néha érdemes végig gondolni, hogy milyen más utak lettek volna. Tehát ennyiben mindenképpen nagyon fontos hangsúlyozni a polgárháborúnak a egyébként nem üdvözítő, de ilyen értelemben mégiscsak Hunyadi szempontból hasznos szerepét. A Cilleiekre annyiban más a helyzet. A Cillei család valóban rokona 5. Lászlónak, a Cillei Borbála, Luxemburg Erzsébetnek az édesanyja, ő Úriknak nagynénje volt. Úriknak az apukája, Cillei Frigyes és Borbála voltak testvérek, illetve egy harmadik testvér, Cillei Anna pedig Garai Miklós nádornak volt a felesége, tőle születik Garai László, ugyancsak nádor, akit megint csak szokás egy ilyen antagonisztikus viszonyba hozni, tehát egyik oldalon vannak a Hunyadiak, a másikon ez az úgynevezett Garai Cillei liga, ezékét ide megy vissza, tehát hogy egy tégcsétel rokoni kapcsolattal összekötött, de igazából ennek semmi értelme nincsen, tehát Cillei Úrik és Garai László, amennyire tudjuk, nagyon ritkán működtek együtt, semmiféle szoros politikai szövetségben, legalábbis hosszú távon nem voltak egymással. Viszont a Cilleiek a Habsburgokkal, és akkor ennyiben javítanám ki önt, éppenséggel nem rokonok voltak, hanem ellenségek. A Cillei család az egy, és ennyit azért mondjuk el, mert másképp nem fogjuk megérteni az eseményeket sem, egy alapvetően Steyrországban a mai Szlovéniának az északi részén birtokos nemesi família volt, akiket Luxemburgi Zsigmond, ugye Cillei Borbálának a férjeként, kiemelt a területi fejedelem, aki ekkor nem volt más, mint Frigyes, a későbbi római király és császár, felhatósága alul, ezt úgy nevezték, hogy úgynevezett birodalom közvetlen. Tehát a Cillei családot az ő birtokaival együtt mindenestül kiemelte a Steyr hercegnek a hatalma alul, és közvetlenül a római császárnak vetette alá, aki ekkor maga luxemburgi Zsigmond volt. Ez Frigyes nagyon fájlalta, miatt több háború is kitört egyébként a két család között.
Bocsánat, ezt úgy kell elképzelni nagyjából, minthogyha egy nagyon nagy területű nagy követség lenne egy másik országban, tehát hogy mondjuk egy másik ország nagy követsége az egy nagy birtokkal rendelkező valami, ami területileg ugyanitt van Steyrországban, mondjuk maradjunk ennél a példánál, de igazából nem tudunk vele mit kezdeni, nem hozzánk tartozik egy ilyen idegen test lényegében.
Ezt ilyen példát még nem hallottam, de nagyon jó egyébként. Tehát, hogy végülis a lényeget kifejezett, valóban akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy nem egybefüggő, tehát egészen más volt a rómainak nevezzük ezt a német birodalmat egyébként. Európa legnagyobb területű, leginkább széttagolt. Ezt nagyon nehéz egy magyar olvasónak, nézőnek, hallgatónak legépeznie, hogy ez mennyire más volt, mint amit Magyarországon mi megszoktunk. Tehát ez nem csak az, hogy különböző joghatóság, hanem teljesen más jogrendszerek is. Tehát gyakorlatilag városról városra eltérő akár jogrendszer, és egy elképesztő tagolt, ilyen mozaikszerű, mondjuk lehet hűbéri piramisról beszélni. És igennek egy láncszemét veszi ki Zsigmond a Habsburgok alól, és teszi birodalom közvetlenül, hogy ezt mondani szoktuk. De ugyanakkor a Cillejek nem csak ott birtokosok, hanem birtokosok Magyarországon is. Tehát egy ilyen kétlaki család, a legfontosabb talán, Cillei Herman, Uriknak a nagypapája, Szlavon Bán, Zsigmond jóvoltából, és Szlavóniában hatalmas birtokokat kapnak. Varas megyében legfőképpen, ez még akkor nem Szlavónia, de oda számíthatjuk, illetve magában Szlavóniában. Tehát a határ két oldalán, egyfelől Stájerország, kisebb részben Karintia, Krajna, és Szlavóniában egy óriási, a legnagyobb birtokos család egyébként, tehát ha az egész vagyont tekintjük, akkor nincs ehhez fogható magyar vagyon. És mivel Cillei Úrik, a család utolsó tagja, ő a kis ötödik Lászlónak a legközelebbi élő rokona, ezért kezdettől fogva gyakorlatilag ő a kiskirálynak a pártfogójaként lép fel a polgárháborúban, de miután Ulászló gyakorlatilag felülkerekedik és elfoglalja Magyarországot, és Erzsébet királyné meghal, ettől kezdve a Cilleinek a lehetőségei arra, hogy Frigyestől a kiskirályt kiszabadítsa, vagy kivegye, megszűrik, tehát tulajdonképpen 1942-től 51-ig, amikor elindul egy ilyen mozgalom a László kiszabadítására, addig igazából nem történik ezen a fronton semmi. Tehát van egy olyan jó 10 év, amikor 5. László Frigyesnek a bécsújhelyi otthonában, vagy székhelyén éldegél, Frigyes neveli, egyébként amennyire tudni lehet, ugye ezt főképpen Énász Szilvius Piccolo, minél később II. Pius pápának a műveiből tudjuk, jó nevelést kapott 5. László, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Frigyes egyfajta ilyen kis szárnyaszeget madárként Kalickába zárta és nem foglalkozott vele, amennyire persze az a későbbi személyiségéből, megnyilvánulásiból látni lehet, egy több nyelven beszélő, intelligens és művelt ember kellett belőle, és ez mondjuk Frigyesnek az érdeme. Ugye Énász írt egy kis munkát is a királynak a neveléséről, vagy a nevelését elősegítendő. Viszont mire ő felcseperedik, addigra alapvetően változik meg ennek a régiónak a politikai szerkezete, és ebben rejlik az ő későbbi tragédiája. Tehát, hogy mivel nem kap tevőleges szerepet, de még egy ilyen bábként sem ugye a régió politikai szerkezetének az alakításában, amikor ő visszanyeri majd a szabadságát, akkor gyakorlatilag olyan helyzettel találja magát szemben, amelyet nem tud megoldani. Hogy ez mit jelent? Egyfelől Frigyes, aki a Habsburg család másik ágához tartozott, ezt talán mondjuk el az értelmiségi kettőjét, tehát hogy a mi Albert királyunk ága, azt Albert ágnak szoktuk nevezni, ők birtokolták a két Ausztriát, alsó és felső Ausztriát, két hercegséget, és volt egy másik ág, akit Lipót ágnak szoktuk nevezni, ez a két ág, ez a 14. században osztozik meg a Habsburg tartományokon, ők uralják az úgynevezett belső ausztriai tartományokat, ez Stájerország, Karintia, Krajna. Most ez durva lehetőség, de ez a lényege. De a kettőnek egymás birtokaira van örökösödési joga. És ugye az Albert ágon 5. László az utolsó leszármazott, és ezt pontosan tudta a 3. Habsburg Frigyes is. Tehát ő kezdettől úgy tekintette, hogy ha lehet, akkor Ausztriát azért, ha nem is egészében, de annak darabjait azért szerette volna elfoglalni, el is foglalt egyébként a László. Tehát ő igazgatta Ausztriát, betette a saját embereit, egy csomó várat elfoglalt, várost elfoglalt, és ezeket úgy gondolta, hogy nem is, ha lehet, akkor nem is fogja visszaadni. Mint hogy végül ez is történt egyébként. Illetve ha László meghal, akkor nyilván elfoglalja a tartományait. Csehországban egy másik fontos személy volt az, aki László nevében gyakorlatilag helyette kormányozta Csehországot. Ugye László megörökölte Csehországot és az apjától, Habsburg Albertől, de ott nem koronázták meg gyerekként, csak 13 évvel később, 53. októberében, amikor megtörtént a cseh királyi koronázása, de a László nevében Fogyebrád György mondjuk így kormányozta Csehországot, és ő is jóban rendezkedett egyébként kormányzóként, miközben Magyarországot, ez a legközismertebb magyar szempontból, az a Hunyadi János irányította kormányzói címmel, aki a polgárháborúnak köszönhetően emelkedett fel, 1441-től Erdélyi Vajda, Temesi Ispán, sikeres törökverő, akit 46-ban kormányzóvá választanak, És gyakorlatilag addig, amíg 5. László Frigyesnek a fogsága vagy az őrizetében marad, addig ő ezt a kormányzói hatalmat is őrzi Magyarországon.
Frigyes, amikor 5. Lászlót neveli, és nyilván itt, ahogy mondtad, benne van az, hogy másik Habsburg ág, és aztán ezeket egyszer majd egyesíteni kéne ezt a két ágat a birtokaival, ő magyar királynak is neveli Lászlót? Vagy neki mi lehet a terve vele elsősorban Magyarország viszonylatában?
Ezt azért nehéz megmondani, hogy minek nevelte, mert hogy igazából nyilván László, ahogy cseperedett, pontosan tudta azt, hogy ő milyen örökséget fog átvenni. Tehát ha Frigyes, ha akarta volna, sem tudta volna ebből lenevelni, mondjuk így. Megjegyzem Frigyest, és ez megint egy fontos dolog, amit érdemes cáfolni. A magyar történészek úgy tekintik, hogy Frigyes már kezdettől a korona birtokában magyar király ambíciókat dédelgetett. Ez egy visszavetítése majd a későbbi eseményeknek, de erre nincsen semmiféle jel. Nincs rá bizonyítés, sőt, nyugodtan kizárhatjuk. Tehát a Frigyes ágának a magyarországi királyi ambíciói, azok a Mátyással majd később kötött szerződésből levezethetőek. Tehát, hogy ekkor még nekik se jogcímük, se igényük nincsen arra. Frigyesnek kizárólag Ausztriára vannak igényei. Tehát, hogy a magyar királyságból László ki se tudta volna túrni egyébként, annyira nem, hogy amikor az osztrák rendek elkezdenek mozgolódni annak érdekében, hiszen ők is a saját hercegüket akarták, 1751 tavasz a nyara, amikor elkezdenek mozgolódni annak érdekében, hogy Frigyest rákényszerítsék arra, hogy adja ki nekik Lászlót, mint osztrák herceget, a kezdetben osztrák rendi mozgalomba nagyon hamar bekapcsolódnak a cserendek is, akik ugyancsak akarják a saját királyukat, 5. Lászlót, és a magyar rendek is, akik ugyancsak akarják a saját uralkodójukat. Tehát ettől a pillanattól egyébként Frigyesnek nem is volt más választása, mint Ausztriát, csak Ausztriára, amit tudott bármit is tenni, mert nyilvánvaló volt, hogy 5. László át fogja venni előbb-utóbb Magyarországot és Csehországot, amit meg is történik egyébként 52. szeptemberében, amikor főképpen cseh, de kisebb érzem magyar fegyveres segítséggel, megjegyzem némiképpen Hunyadi ellenében, tehát ő távolra sem volt lelkes egyébként, de kétetben, hogy Pogyebrát sem, de olyan igény mutatkozott arra, hogy egy a törvényesen megkoronázott és lassan Nagykorúvá Cseperd uralkodott igenis szabadon kell engedni a Frigyesnek, hogy Hunyadi sem mert ezzel szembeszállni, nyíltan biztos, hogy nem, sőt kénytelen volt proforma csatlakozni ehhez a rendi ligához, csehekkel, morvákkal, meg a többi magyar báróval és főpappal, és ennek eredményeképpen nyeri vissza 52. szeptemberében 5. László a szabadságát nem nyeri vissza, mert hogy tulajdonképpen Csebeből vederbe kerül, mert igazából ugye rögtön összevesznek azon a különböző országának a alattvalói, hogy hol tartsa a székhelyét például. Ezért mondtam az előbb azt, hogy ez már kezdettől szinte egy reménytelen helyzet. Az osztrákok azt szeretnék, hogyha Bécsben. Ugye Bécs új helyekkor Stájerország, ott volt eddig, Bécs, Ausztria, ha Bécsben tartaná a székhelyét. A csehek azt szeretnék, hogyha Prágában tartaná a székhelyét. A magyarok azt szeretnék, hogyha Budán tartaná a székhelyét. Legalábbis mondjuk Pozsonyban, tehát hogy magyar területen. Most ebből adódik aztán, hogy ugye van egy érdekes anekdóta, ez is Énál Szilviusznak a egyik munkájából van, hogy amikor ezzel összevesztek a jelenlétében a magyar, a cseh, az osztrák tanácsosok, ugye László felcsatlakozott, és azt mondta, hogy magyar vagyok, közöttetek akarok lakni, mondta volna ugye a magyar tanácsosoknak, amiből, ha igaz, akkor gondolhatjuk azt, hogy alapvetően, hiszen itt született Magyarországon, és ugye nem itt élt gyerekkorában, de nyilván valamit megtanult magyar az édesanyjától, ugye Luxemburgi Erzsébetről tudjuk, hogy beszélt magyarul, tehát hogy biztos, hogy volt benne valamiféle kötődés. Megjegyzem, vannak arra nyomok, hogy igazából őt azért egy német, vagy legalábbis bizonyos szegmensi a társadalomnak németként tartották, nyilván vannak ilyen utalások, de alapvetően mégiscsak egy nálunk született, egy Magyarországon született, ilyen értelemben magyarnak tekinthető uralkodó volt, aki ennek dacára nem Budán töltötte maradék 4 évét, amikor kiszabadul Frigyes fogságából, akkor eljön Magyarországra, de csak Pozsonyi jut el, ott tart egy országgyűlést, visszamegy Bécsbe, és innentől kezdve éveken keresztül előbb Bécsbe, majd Prágában tartja a székhelyét. 5. László mondjuk magyar királyként, ha leszámítjuk a születését követő mondjuk fél évet, amit magyar területen tölt, 53 elején január, februárban van 3-4 hetet Magyarországon, majd hosszú évekkel később 56 márciusban tér vissza, mikor újra elmegy, és aztán gyakorlatilag ugye 56 őszétől, az utolsó évének a kezdetétől van Magyarországon néhány hónapon keresztül, tehát igazából nem sokat töltött magyar területen, ez azért fontos, tehát hogy az ő emlékezete az ilyen értelemben valóban megkopott, az azzal is összefüggésben áll, hogy nem sok időt töltött effektív magyar területen, de nem azért, mert ő nem akart sok időt tölteni Magyarországon, hanem azért, mert gyakorlatilag Hunyadi, miután leteszi a kormányzóságot, kinevezi a király főkapitánynak, illetve a királyi jövedelmetnek kezelőjévé, ugye ebben benne van az, hogy gyakorlatilag, ha nem is kormányzóként, de mint a királynak a helytartója vagy képviselője, továbbra is ő rendelkezik a királyi hatalomnak az alapjaival. Ez mennyire így volt egyébként, nagyon tanulságos, hogy mondjuk a magyar királyi városok azok egymás között továbbra is kormányzónak, gubernátornak nevezik. Tehát ők pontosan látták, hogy a névben van egy eltérés, de a pozíció az ugyanaz. És ugye eddig gyakorlatilag 5. László Pécsújhelyen élt Frigyes felügyelet alatt, ettől kezdve éveken keresztül Prágában él Pogyebrá György felügyelet alatt, arról is tudjuk, több forrás leírja, hogy gyakorlatilag Pogyebrá ugyanúgy elszigeteli egyébként 5. Lászlót, egy korábban megtörtént Frigyes udvarában, tehát nem enged hozzá sem magyar tanácsosokat, sem osztrákokat, csak a csehek férnek hozzá. Most gondolhatjuk, hogy azért még mégiscsak egy gyerekember 13-14 évesen kiszolgáltatva gyakorlatilag elő Frigyesnek, aztán Pogyebrádnak, nyilvánvalóan nem tett jót. Sem az uralkodói felkészültségének, sem emberileg. Tehát, hogy azért nyilván egy gyanakvó, félénk, személyi cseppet, egészen biztos, azért ez sok minden megmondja ez a későbbi tevékenységéből is, szerintem legalábbis.
Van bármi, amit itt különböző uraknak és uralkodóknak, meg hát gyakorlatban uralkodóknak az árnyékában László saját programjának, kezdeményezésének tekinthetünk? Hiszen nagyon kevés idő van itt, és hát mindig van, hogy egy, van, hogy hát ha úgy tetszik, talán lehet azt mondani, hogy több tapasztalt és hatalmas uralkodó vagy férfi fölötte, legyen szó egy Pogyebrád Györgyről, aki Csehországban lényegében mindennek az ura, és ha jól értem, nagyjából ugyanez a helyzet Magyarországon is, ahol meg van koronázva, ő a király névleg, de gyakorlatilag azért marad minden úgy, mint eddig, hogy Hunyadi János az, akinél eldőlnek a dolgok. Van saját politikai teljesítménye? Látszódik ilyen?
Ez talán a legnehezebb kérdés egyébként, de ez nem csak az ilyen gyermek uralkodóknál nehéz kérdés, hanem egyébként felnőtt uralkodóknál, és hogy mi az egy uralkodói életműből, ami valóban az uralkodó személyes akaratának tulajdonítható. Szerencsésebb országokban azért ezt jobban lehet vizsgálni. Ez pusztán az oklevelek alapján azért nem nagyon lehet. Az biztos, hogy van László körül egy olyan kör, nemzetközinek nevezném egyébként, tehát osztrákok is vannak, csehek is vannak benne, magyarok is. A magyar részről a legfontosabb talán a vitéznek hívott Rednai János, váradi püspök, az a bizonyos Vitéz János, aki Hunyadinak a hát külpolitikai szakembere, vagy nem tudom, levelező, sét intéző. Mindenesetre a Hunyadinak egy fontos szövetségese egy darabig, 53-ig, amikor átmegy, ha lehet így mondani, a királyhoz, és ettől kezdve ezt lehet tudni, össze lehet rakni, hogy ettől kezdve János püspök a királyi hatalomnak a kiteljesítéséért dolgozik, még egyszer mondom, egyfajta ilyen cseh, osztrák, magyar, főképpen egyháziakból álló, de nem csak egyháziakból álló politikusi gárda élén. Tehát tulajdonképpen ettől kezdve ők egyébként szemben Pogyebráddal, szemben Hunyadival próbálják a királyi hatalmat Csehországban is és Magyarországon is bővíteni, de ez mindkét oldalon egyébként nehézségbe ütközik. Ugye azért azt tegyük hozzá, Hunyadi nem kell a védelmére, de a helyzet megértéséhez, hogy neki ekkor azért vagy olyan óriási nemzetközi nimbusza az oszmánok elleni háborúk kapcsán, vagy örövénynek köszönhetően, dacára egyébként az elszenvedett vereségeknek, hogy egyrészt nemzetközileg is van egy hatalmas tekintélye, tehát a szentszék is, meg egyébként az érdekelt európai hatalmak is Hunyadit támogatják, másrészt pedig kialakult Magyarországon belül is egy olyan erős támogatottsága, főképpen egyébként Erdélyben, illetve a Hunyadi család által dominált keleti országrészben, ahol gyakorlatilag annyira beágyazódik a Hunyadi hatalom, hát a várakon keresztül, városokon keresztül, falvakon keresztül egyfelől, másfél egy hatalmas nagy, több ezer főre tehető szolgálói vagy familiási kör, amelyikből Hunyadi a katonáinak a javát toborozza, hogy ezek gyakorlatilag egy olyan monolit blokkot alkotnak körülötte, amelyet nagyon-nagyon nehéz már ekkor, vagy lenne már ekkor is polgárháború nélkül megbontani. Tehát van egyfajta egy területi megosztottság, egy Hunyadi teritorium, nevezzük így, illetve egy másik, amelyik inkább kötődik, vagy gravitál a király felé. Tehát a király, még egyszer mondom, ugye Prágában van, tehát nagyon nehéz úgy érvényt szerezni a király hatalmának, hogy gyakorlatilag az alvalok nem is tudnak hozzáférni. Ugye ez jelentőség annak, hogy mindenki azt akarja, ott legyen. Ez egy nagyon személyes monarchia, még monarchikus rendszer. Tehát, hogy azért ragaszkodnak, hogy legyen a király Budán, vagy legyen a király Prágában, vagy Ausztriában, mert ugye mindenkinek kell a saját. Tehát fontos, hogy hozzáférnek a saját uralkodójukhoz. És Vitézről tudjuk, hogy több próbálkozása is van arra, hogy rábírja Hunyadit arra, hogy visszaadja, formálisan is visszaadja a királyi birtokokat, jövedelmeket, ugyanilyen nem mutatkozik engedékenynek. Megjegyzem, Vitéz odáig megy, hogy egy ízben kifejezetten konfliktusban is kerülő volt valamikori urával Hunyadival, tehát hogy valóban van egy, és tudjuk egyébként János püspökről, hogy nagyon szoros személyes viszonyban is került az uralkodóval. Fennmaradt egy levele László halála idejéről, és abban nagyon szép, megható, tehát látszik, hogy egy szoros személyes, egyetlen ilyen atya, vagy talán még nagypapa, unoka vagy fiúi viszony lehetett közöttük, és nyilván kölcsönös. Ami megint csak nehezítette 5. László és János püspöknek helyzetét, és erősítette Hunyadijét, az oszmán fegyegetés. Tehát pont abban a pillanatban, amikor Vitéz elkezd dolgozni Magyarországon annak érdekében, hogy egy kompromisszumot legalább tudja létrehozni, akkor foglalja el második Mehmed szultán Konstantinápolyt. 1453. május 29-én, és ez olyan riadalmat, olyan felzódulást okoz Európa szerte és Magyarországon is, hogy innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz bármi olyasmit tenni, amit úgy lehet értelmezni egyébként, hogy szembe megy ezzel az akuttá váló fenyegetéssel. Ekkor gyakorlatilag egyetlen prioritás van, és egészen 56-ig ez lesz a helyzet, az oszmánokkal szembeni védekezés, illetve lehetőség szerint egy a támadásnak a folytatása, és ez egy emberem áll vagy bukik, ez Hunyadi János. Még egy próbálkozás van arra, hogy egy kompromisszumra szorítsák, ez 56 tavasza. Ekkor jön 5. László másodszor Magyarország, miután kiszabadult, az előbb erről beszéltem. Ekkor megint van egy majdnem töréspont. Amikor 5. László azzal jön Magyarországra, megjegyzem Cillei úriknak a kísérletében. Ugye Cillei, ennyit jegyezzünk meg, hogy megértsük, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen az egyetlen, ő sem önzetlen. Tehát, hogy azért ne gondoljuk, hogy itt a királynek a két szép személyére, vagy az öcskösnek segített, mert hogy jó ember vagyok. Ő ugyanúgy a hatalomért küzd, mint mindenki más. És neki a legnehezebb, mert hogy neki nincs igazából olyan hátországa, mint Hunyadinak, vagy Podjebrádnak, vagy akár Fidesznek Ausztriában. Tehát ő egy ilyen félig kívülálló, félig belülálló. Viszont ő a királynak a legfontosabb támogató, és az egyetlen rokona. A legközelebbi rokona. És mivel 5. László sem Hunyaditól, sem Podjebrádtól, sem Fidesztől nem kap segítséget, bárhogy se pénzbe is a katonai, logikus választás szempontjából, hogy ahhoz fordul, akitől kap, és ez Cillei úrik. Csak ugye őt viszont igazából nem látják szívesen se Ausztriában, se Csehországban, se Magyarországon. Tehát amikor a király Cilleibe jön, abban benne van az, hogy hozza ezt a nehezéket is magával. Tehát hogyha még Lászlót el is fogadjuk, hiszen ő a koronás királyunk, de Cillei nem kell vele, meg az ő pereputja. És egyébként pontosan ez történik 56 márciusában, áprilisában, és amikor Cillei miatt vesznek össze vele a magyar bárok, azok a magyar bárok is egyébként, akik 5. Lászlót nem opponálják, Hunyadival szemben egyáltalán nem opponálják, de Cilleivel nem akarnak osztozni a hatalmon. Tehát azt nem akarják, hogy jön a király, de jön vele Cillei úrik is, és egyfajta ilyen kegyencként majd ő fogja, ezt meg is mondják a királynak, ugye, hogy azt ígérte a felség, hogy nem hozza nyakunkra németeket. Viszont 5. Lászlónak nincs választása, tehát vagy Cillei segítségével, akitől a pénzt a katonákat kapja, vagy esélye nincsen átvenni a hatalmát. És tulajdonképpen ez az a konfliktus csíra, amiben bele van kódolva az, ami aztán az év végén történik Nándorfehérvár, mikor ugye Cilleit majd végül felkoncolják Hunyadi párt hívei.
És erre a válasz Hunyadi Lászlónak a kivégzése. És utána pedig néhány hónapon belül ezt a felbordulást itt hagyja László, és aztán Prágában meg is hal rövid időn belül, utód nélkül, amennyire tudom.
Igen, a felbojdulás azért még érdemes egy néhány szót mondani, mert azért végül is ez a felbojdulás határozza meg a mai napig a királynak a magyarországi képét. És igen, tehát erről a kettőről beszélünk, a felbojduláson az utód nélküli halálról, mert mind a kettőnek fontos szerepe van. Tehát, hogy ezt a konfliktust, tehát, hogy egyfelől van egy koronás király, akinek nincs de facto hatalma, és van egy kormányzatlan király, akinek ugye minden hatalom a kezében van, az Hunyadi János gyakorlatilag, egyértelmű volt, hogy ezt konfliktus nélkül nem lehet áthidalni. Pont azért nem, hogy mondtam, hogy gyakorlatilag erős volt már akkor a hunyadi kultusz vagy nimbusz, hogy ezt igazából tőlük békésen kivenni az ő kezükből nem lehetett. A helyzet akkor változik meg, amikor meghal Hunyadi János. Mert azért alapvetően ez egy személyhez kötött. Tehát Hunyadi János volt az, aki személyében megtestesítette ezt a fajta bálványt, tehát azt a fajta oszmánokkal szembeni hozzáállást, amit egyébként, és ez érdekes, a Zsigmondban nem találtak meg. Tehát Hunyadi Jánosban volt egyértelműen egyfajta, vagy általa reflektáltak arra a Zsigmond féle passzívabb, sikertelen oszmán stratégiára, amely miatt egyébként nem szerették, és amely napig sem szeretik a luxemburgi Zsigmond. Tehát bármennyit a Zsigmond, erről volt szó korábban a műsorban, bármennyit a Zsigmond egyébként az oszmánok ellen, mivel katolilag nem volt sikeres, ezért nem volt népszerű. Ezzel szemben volt az a fajta aktivista Hunyadi János, aki személyében ugye gyakorlatilag szembeszállt a saját területükön, ha megverték, akkor is újra ment. Nyilván ennek volt egy óriási nagy attrakciója a köznemesség szemében. Viszont ez, mivel ez egy személyes nimbusz volt, amikor ő meghal, akkor az ő nimbuszával, vagy a nimbusza maradt, de maga az intézményes háttere az elvileg visszatér a király kezébe. És ez egy nagyon érdekes pont, hiszen van neki két fia, ugye Mátyás ekkor még kicsi, 56-ban 13 éves, 13 és fél éves, amikor meghal az apja. De a másik, a bátyja László, az már idősebb, 20 éves korában van, és elvileg logikus lenne, hogy ő vegye át a hatalmát, de mivel ez egy személyes hatalom volt, ez neki nem jár automatikusan. És ugye ekkor érkezik a király ismét Magyarországra, Nándor fejvele megvédése után, 56 novemberében, október-novemberében, amikor eljön ez a bizonyos töréspont, hogy akkor most el kell döntenünk, hogy ki uralkodik. És ennek a kifutása a nándorfehérvári gyilkosság, amikor megölik Cillei Ulrikot, egyiket rengeteg forrás is szól róla magáról a gyilkosságról, de azért mindegyik a maga szájíze szerint. Tehát, hogy igazából az, hogy pontosan, hogy ez előre eltervelten történt, amiket a valószínűbb, vagy tényleg egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett emberről, és ezt sose fogjuk megtudni, de nagyon valószínű, tehát több gyere mutat arra, Hunyadék, tehát Hunyadi László, illetve Szilágyi Mihály, a János kormányzónak a sógora, Szilágyi Erzsébetnek a testvére, Lászlónak a nagybátyja, aki ekkora mondjuk ugye a Hunyadi seregnek a feje, ott volt Nándorfehérvár megvédésénél is, mondta a szerepét, tehát ők ketten, a Szilágyi Mihály és a Hunyadi László, nagybácsi és unokölcs tervezik el, hogy elteszik az útból Cillei Ulrikot, ami meg is történik Nándorfehérvár november 9-én. Ami fontos látni, hogy igazából ennek a konfliktusnak nem volt más megoldása. Tehát, hogy ezt valószínűleg ők is belátták. Tehát, hogy két dolgot tehetnek, a Hunyadi párt, vagy visszaadják a hatalmat, a királyi várakat, a királyi jövedelmeket, mindent a királynak, vagy szembeszállnak vele. Ennek volt az első lépés a Cilleinek a megölése. Megjegyzem, annyit azért lehet látni, hogy a Cillei halálának igazából nem sok ember bánta. Tehát, hogy miközben azért mégis egy brutális politikai gyilkosság, de úgy tűnik, hogy ez a lépés még azért, hogy mondjam, belefért, tehát, hogy sokan örültek annak, hogy eltűnik a gróf. Nem volt egy népszerű ember Magyarországon, se egyebütt sem, tehát sokan örültek annak, hogy ő eltűnik. Ugyanakkor ezzel a konfliktus nem lett megoldva. Mert ugye a király fogolyként kerül a Hunyadiak birtokába, viszik Temesvárra, ahol állítólag egyébként, ez csak ugye Tolóci, tehát csak Hunyadi párti krónikások hagyományozták ránk, ez az Arany Jánosi, ugye az eskü, hogy a király megígéri a Hunyadi Lászlónak és Mátyásnak, hogy nem áll bosszút Cillei megöléséért, ráadásul egy Bianco ismerőjét ad nekik a király jövedelmének az addigi kezeléséről, vagyis azt ígéri meg, hogy nem fogja őket elszámoltatni azért a 4 évre, még Hunyadi János a király jövedelmeket maga igazgatta. Tehát ez egy kettős ígéret, ebből a fontosabb, amelyik a magyar köztudatban mai napig döntő szerepet játszik, ez a fajta ígéret, hogy nem fog bosszút állni Cillei Ulriknek a megöléséért. Ez azért fontos, mert az egész közkézen forgó ugye, narratíva szerint, amit a tankönyvben is olvasunk, irodalmi munkákban is olvasunk, sőt a szakmunkában is olvasunk, hogy 5. László ennek az eskünek a megszegésével áll bosszút aztán néhány hónappal később Hunyadi Lászlón.
5. Lászlónak a története gyakorlatilag itt véget is ért, nem? László meghalt, igazából egyértelmű innentől kezdve, hogy a nagy szereplők közül, akik szóba jöhettek, senki nincs már a pályán, se Hunyadi János, se az ő örököse, se Cillei Ulrik, Ulászló, aki alternatív király lett volna már régen, nem. Innentől kezdve egyértelmű, hogy 5. László a magyar király, de hamarosan meghal Prágában, illetve nem egy olyan állapotot hagy itt, ami fölé ő bejöhetne uralkodóként. Ez a vége?
A vége tulajdonképpen ez, de az utolsó fél év azért nagyon-nagyon fontos Tehát abban benne van az, hogy lehetett volna másképp is. Most persze tekintsük át, hogy meghal fél évvel később, ugye ezt nem lehetett tudni akkor még. Mert hogy alapvetően miután Hunyadi Lászlót kivégzik, és Mátyást pár hónappal később, május végén 5. László elviszi magával Bécsbe Tuszként, tehát a kis Hunyadi fiút elviszi Bécsbe Tuszként, mégis csak egyfajta konszolidáció. Tehát ekkor azért úgy tűnik, hogy az ország nagyobbik része az beáll a király mögé. Az egyetlen kérdés megint Szilágyi Mihály és Erzsébet egyébként. Nagyon érdekes egyébként a két testvér, Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébet, hiszen az Erzsébet anya. Ugye az egyik fiát lefejezték Budán, a másik fiát elvitt a király Bécsbe. És tudjuk, van rá írásos nyom, hogy Erzsébet anyai félelmében, szeretetében ő kész lett volna megegyezni 5. Lászlóval. Annak fejében, hogy visszaadják, vagy lemondanak a Hunyadi háznak a területi hatalmáról. És ekkoréként Szilágyi Mihály azt, tehát a saját testvére a királynak erejével ebben megakadályozza. Ez egy kevéssé köztudott tény egyébként, de jó megvilág egyébként magának Szilágyinak a szerepét ebben az egészben. Tehát nagyon valószínű, hogy már a Cillei gyilkosságban is, meg az 5. László ellen szült merényletben is, aminek a vége Hunyadi Lászlónak a megölése, ebben is Szilágyi Mihály volt a vezető szerepet. Ő játszotta, nem Hunyadi László. Ez ekkor válik egyértelművé, tehát, hogy Szilágyi Mihály még azon az áron is képes volt szembeszegülni egyébként a királlyal, hogy megőrizze ezt a Hunyadi hatalmat, hogy adott esetben Hunyadi Mátyás, a későbbi Hunyadi fiút baj éri. Megjegyzem, valószínűleg nem érte volna baj, mert 5. László is pontosan tudta, hogy az egyetlen ütőkártya kezében az maga Mátyás. Tehát ha bármit el akar élni Magyarországon, még ezek után is, akkor Mátyás neki szüksége van valamilyen szerepben, és nagyon valószínű egyébként, hogy ekkor merül fel, ugye elmegy Bécsből, nem sokkal halál előtt Prágába, ekkor viszi magával Mátyást egyébként, tehát hogy ez a prágai fogság, ez ugye, ez is egy ilyen topikus dolog, ez a prágai fogság, ez tulajdonképpen néhány nap. Mert hogy pontosan tudjuk, hogy 5. László Prágába november végén érkezik, nem sokkal halál előtt, és magával hozza Bécsből Mátyást. Tehát, hogy gyakorlatilag igazából Mátyás, ha van fogság, akkor az Bécsben van, és nem Prágában. És azért hozatja magával egyébként Prágába Mátyás, vagy viszi magával 5. László, mert egy kettős házassági tervet talál ki, valószínűleg Vitéz Jánosnak a felbújtására, vagy ötletére. Ez egyik lett volna ez a, ami később létre is jön, tehát Pogyebrád György lányával, Kunigundával, Kunkának hívják, Cserülmálon, Katalin, illetve Hunyadi Mátyásnak az egyik házasság, a másik pedig Pogyebrádnak egy fia, és Újlaki Miklósnak a lánya lett volna a másik házasság. Ez azért fontos, mert ekkor 57-ben Magyarországon a királypárti eredetek a vezetője maga Újlaki Miklós, ugyanennek a régi szövetséges harcostársa. Tehát minden jel arra utal, hogy itt ezzel a kettős házassággal az uralkodó szerette volna ezt a konfliktus csomagot, amit itt megörökölt, ezt a cseh-magyar konfliktus csomagot ezzel a kettős házassággal hát helyrehozni mondjuk úgy, tehát akkor hal meg, amikor ebben a házasságban a kettő megállapodnak. És ugye utána ez végül is az egyik létre is jön, a Pogyebrád Katalin Hunyadi Mátyás házasság, a másik aztán nem, de hogy volt, még ekkor is reménykedett abban, hogy 5. László, hogy képes lesz ezt a fajta konfliktus halmazt egy ilyen házassági stratégiával helyrehozni. A másik, amit nagyon fontos még látni, hogy ugyanekkor szállnak a tárgyalások a király saját házassága érdekében. Ez azért fontos, mert hogyha ugye, akiről beszélünk, ez 7. Károly francia királynak a leánya. Tehát, hogy egy francia Habsburg házassági szerződés, meg is állapodnak egyébként, el is indul a követség a mennyasszonyért, és ugye amennyiben ez a házasság létre tud jönni, és ebből születik egy utód, akkor az olyan mértékben erősítette volna meg 5. Lászlónak a pozícióját, hogy gyakorlatilag hosszú távon valószínűleg benne lett volna a lehetőség, az esély arra, hogy valamiképpen mégiscsak birtokba vegye ezt az ország konglomerátumot. Nem véletlenként, hogy ezért ismerül fel a mérgezés gyanúja rögtön a halála után. Tehát, hogy van egy sikeres konszolidáció, nagyjából Csehországban és Magyarországon is, van egy kialakult házassági terv, hogy ezt a konszolidációt erősegítsék, plusz ugye megtörténik a megállapodás a királynak házasságával, tehát ez annyi ember érdekét sértette, hogy rögtön felmerült egyébként, hogy Pogyebrád mérgeztette meg, vagy a Hunyadiak mérgeztették meg, vagy együtt mérgeztették meg, vagy a Fies mérgeztette meg, mindenre van egyébként variáció. Tudnék, annyi embernek, annyi voltak ebben érdekeltek, hogy ez a konszolidáció ne legyen sikeres. Hogy nyilván a kortársak is úgy lettek, hogy hát biztos, hogy tehát az, hogy egy 17 és fél éves ifjú ember, akinek egyébként nincsenek tünetei, ugye ezt azért többen is leírják, hogy jóformán tünetmentesen, tehát nem úgy, mint Mátyásnál, hogy évekre már viszonylag lehetett látni, hogy baj van a király egészségével, 5. Lászlónak nincsen nyoma annak, hogy beteg lenne. Tehát, hogy néhány nap alatt elviszi a betegség. A mi tipikusan ugye a kortársak minden olyat, aminek nem látták a kiváltókat, azt mérgezésnek mondták. Megjegyzem, simán leelképzelhető, hogy volt benne ilyen. Ugye őt kiemelték a csontjait a sírjában, Prágában, megvizsgálták egy néhány évvel ezelőtt, és arra jutottak, hogy valószínűleg akut, ez akut, és nem akarok butaságot mondani, leukémia, ennek melyik válfaja, ez talán ez nyilokcsomós, ugye vannak tünetek, leírják, tehát hogy simán lehetséges, hogy ez volt az oka. Megjegyzem, már orvosok is mondják, hogy ugye azért az ilyen típusú betegségek, tehát nagyon sokszor lelki oka van. Most ha valakinek lehetett arra oka, hogy feladja, az éppen ő volt. Ugye egy nagyon szörnyű gyerekkor után, polgárháború közepén csecsemőket vitték jobbra-balra, meghaltak a szülei, plusz látta, hogy gyakorlatilag nagyon kis esélye van arra, hogy hatalmat gyakorolhasson, hogy bírja a szellemállást, tehát simán lehet egyébként, hogy egy lelki, vagy lelkileg törte meg ez a 17 év.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, a digitális legendáriumot megtalálod a YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Tamás, hozzád pedig a záró kérdésem. Itt eljutottunk a 5. László haláláig. A végén, ahogy ígértem az elején, egy pár szót azért az apáról is beszéljünk, Habsburg Albertről, mert hogy 5. László, vagy hát László azzal indul, hogy igazából Közép-Európában egy megkerülhetetlen politikai szereplő jog szerint legalábbis. Ki ez a Habsburg Albert, aki az első Habsburg amúgy a magyar trónon, és úgy sejtem, hogy nagyjából az egyetlen, aki magyar uralkodó, talán Luxemburgi Zsigmond van még mellette, és a vezeték nevét használjuk a számozás helyett, nyilván mind a kettő első, tehát hogy lehet egy ilyen praktikus oka, de ki ez a Habsburg Albert, aki megalapozza 5. Lászlónak a hátterét?
És nem csak első, hanem egyetlen mind a kettő, hiszen csak egy Albertünk van, meg egy Zsigmondunk van, mégis egyébként, ahogy mondod, mindig kitesszük a... Megezen van ebben egy pejoratív, tehát hogy ezzel is jelezzük, hogy ő nem a mi, a mi kutyák kölyke. Ahogy Május Elemér írta egyik írásában, hogy az ő értékelésében tulajdonképpen az, hogy Zsigmond egyáltalán Habsburg Albertet szemelte ki utódának Magyarországon, és hozzáadta a lányát Erzsébetet, ugye aznak volt a bizonyíték a Május szemében, hogy Zsigmond sosem volt képes magyarrá válni, hogy reflektáljunk megint egy másik adásra, tehát ahogy Május írta, egy ilyen jelentéktelen dinasztia sarjához adta a lányát, és kötötte hozzá Magyarország hajóját ehhez az Ausztriához. Ugye ez Május számára azt sugallta, hogy Zsigmond sose volt képes azonosulni. Ez önmagában nagyon tanulságos egyébként, és jól mutatja, hogy hogyan szokás értékelni ezt a rövid időszakot. Megjegyzem egyébként, hogy önmagában is nagyon érdekes, hogy ez mennyire autonóm lehetett egy középkori uralkodó abban, hogy kit tekint a saját utódának. Tehát valóban semmi nem implikálta azt, hogy Albert legyen a kijelölt utód. Ő az ő apukájával, aki ugyancsak Albert nevet viselt, volt Zsigmond nagyon közeli kapcsolatban, és először egyébként őt jelölte utódának, még az egészen korai időszakban, 1402-ben, tehát a későbbi Albertjének az apját, Albert osztrák herceget, és az ő utódlására fel is eskedt egyébként a magyar rendeket. Megjegyzem, ez az utódlási mechanizmus most nagyon nagy szerepet játszott a Zsigmonddal szembeni felkelésnek a kirobbanásában, és hogy Május is írta, ugye ezt a szimpátiát az idősebb Albertről átvitt az ifjabb Albertre, és az apja halála után őt tekintette Magyarországon a kijelölt utódjának, annyira, hogy előbb eljegyezte Erzsébettel, aztán hozzá is adta a feleségül a lányát. Amit tudni lehet Albertről, ugye hogy igazából az ő életműve az osztrák hercegi életmű, nem magyar királyi életmű, hiszen nagyon hosszú ideig volt osztrák herceg, vagy hosszabb ideig sokkal, mint magyar király, és amennyit az osztrák történetésből lehet tudni, azért ez nem egy sikertelen. De a mi szempontunkból, a Zsigmond szempontjából ez nem volt a fontos, hogy milyen volt osztrák hercegként, hanem hogy milyen segítséget adott Zsigmond királynak, vagy császárnak, mint a veje katonai szintéren, mégpedig elsősorban Csehországban. Tehát gyakorlatilag Albert Zsigmond szövetségeseként, képviselőjeként oroszlán részt játszott abban, hogy Zsigmond hát több-kevesebb sikerül, és sok-sok harc után el tudta foglalni a cseh királyságot. Tehát főképpen a husziták ellen Albert óriási segítséget, egyrészt fegyveres, másrészt pedig pénzbeli segítséget Zsigmondnak. Tehát tulajdonképpen le is kötelezte magának a királyt majd császárt. Másképp, amire az elején beszéltem, hogy igazából Albert Magyarországon sosem vált elfogadottá, mint kijelölt trónörökös. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen csapda, Zsigmondnak köszönhető csapda helyzet volt a magyar politikai számára, hogy egyfelől Erzsébet, illetve a potenciális utódok, tehát Erzsébet és Albert gyermekei örökségét elismerték, de magát Albertet nem szívesen látták volna a magyar trónon, Ezzel szemben jelent meg egyébként ez a fajta jagelló alternatíva, és ebben egyébként volt egy olyan praktikus megfontolás, hogy valóban az osztrák hercegség ekkor még ne úgy képzeljük el, mint a későbbi nagy Habsburg impériumot, ugye ez valóban Magyarországhoz, de még Csehországhoz képest egy pici szegény terület, tehát igazából nagy hozzájárulást a magyar politikához, pláne az oszmánokkal szemben végezni, és ez nem lehetett várni Ausztriától. Tehát, hogy ebben simán volt egy olyan megfontolás, hogy akkor már sokkal inkább Lengyelország, hiszen ők egyébként valamennyire közvetlenül is érintettek a keleti irányból oszmánokkal szemben, még a Habsburgok, aztán végképp, ekkor még végképpen nem. Ennek dacára egyébként végül is Albertet elfogadják uralkodójuknak, de ennek az oka, hogy egyszerűen nem tudott elő megszabadulni. Tehát mivel ő a kijelölt trónörökösnek, Erzsébet hercegnek a férje, és mivel ők ezt pontosan tudták, hogy ha itt vannak, mikor Zsigmond meghal, akkor nem lehet őket kitúrni az uralkodásból. Ezt belátván itt is vannak egyébként, végig kísérik Zsigmondot, mikor jön haza 37. november-decemberében, nem távoznak el tőle, és végül is nem marad más megoldás, mint Albertet elfogadni magyar királynak, és meg is koronázzák Fehérvárot. És ettől a ponttól, és ez megint nagyon fontos hangsúlyozni, tehát attól kezdve, hogy Albertnek a fejére kerül Szent Istvánnak a koronája, vagy amiről azt gondolták, hogy Szent István koronája, ettől kezdve viszont őt hűségesen szolgálják. Ezért egy nagyon érdekes, tehát, hogy nem szeretnék királynak, de attól kezdve, hogy ő a koronás magyar király, ettől kezdve teszik, amit mond. Ugye mennek vele Csehországba, harcolni a husziták ellen, a lengyelek ellen, tehát, hogy gyakorlatilag innentől kezdve nincs szó arról, hogy őt opponálnák, tehát nagyon valószínűként ennyit meg lehet kockáztatni, hogyha Albert nem hal meg másfél évvel később vérhasban, akkor akár belőle egy egészen sikeres magyar csehkirály is lehetett volna. Ez a másik, amit nem szoktunk ugye, vagy nem szokás elgondolkodni, igen, talán nem teljesen történelmi, de mégiscsak fontos. Tehát, hogyha mondjuk, ha feltesszük, hogy Albert megéli a fiúgyermeknek a születését, tehát 5. László nem posztumusz László, hanem ő tudja felnevelni, akkor megint csak egészen másképp alakult volna a magyar történelem. Tehát a tragédia az volt ugye, hogy gyakorlatilag Albert meghalt, 5. László félárván született, itt gyökereznek azok a problémák, amelyekkel aztán az ország szembesült, és amelyek azt oda vezettek ugye, hogy egy egészen másik dinasztia került ki ebből, ha átmenetileg is, de győztesként.
Párosfalvi Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést!